Jó estét kívánok, kedves hallgatók és kedves érettségiző diákok! Ma este folytatjuk sorozatunkat, melyben magyar nyelv és irodalom érettségítételeket mutatunk be. Ma egy 2018-as érettségítételről beszélgetünk, melyben Nagy László kiviszi át a szerelmet című versét fogjátok hallani, Tompa Eszter olvassa föl, és szintén ő olvassa fel azt a részletet, amely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem filozófia tanszékének weboldaláról származik, és az olvasási szokásokról szól. Hallgassatok bennünket szeretettel! Érettségi tételünk első pontjának bevezetőjeként, kedves diákok, hallgassátok meg Nagy László kiviszi át a szerelmet című versét. Tompa Eszter fogja felolvasni.
Nagy László kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt? Lángot ki lehel deres ágra? Kifeszül föl a szivárványra? Lágyhantú mezővé a sziklacsípőket kiöleli sírva? Kibecéz falban megerett hajakat, verőereket? S dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist? Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra.
A verset követő négy kérdés alapján összefüggő elemzést kell írni, ezeket a pontokat nyugodtan fel lehet cserélni, mivel egy aránylag rövid költeményről van szó, megismétlem, nagyon fontos és hasznos minél többször elolvasni ezt a verset, még mielőtt az ember a kérdéseket elolvasná. És azután nézzük a kérdéseket. Az első kérdés a címre vonatkozik. Idézem, milyen elvárást kelt a cím, mennyiben felel meg a költemény szövege a cím keltette elvárásoknak. Figyelmesen megnézve a címet, láthatjuk, hogy a szerelem nagybetűvel van írva benne, és nincs kérdőjel a végén. A cím azt sugallhatná, hogy a versből meg fogjuk tudni, hogy kiviszi át a szerelmet, és az is benne van ebben a nagybetűvel írt szóban, hogy fontos és esetleg szimbolikus jelentése van a szerelemnek. A költeményt elolvasva azonban újabb és újabb kérdések fogalmazódnak meg. Nyitott marad ez a kérdés, igazából megérthetjük a verset olvasva, hogy az elmúlás a központi témája, és az élet értelmévé nemesül ez a nagybetűvel írt szerelem. A következő pontban azt kérik, hogy a vers metaforikus, allegorikus képeit értelmezzétek, kedves érettségizők. Így szól a feladat, értelmezd a vers metaforikus, allegorikus képeit, alakzatait, az igék a versbeszélő milyen cselekvéseit jelölik. Érdemes talán ennek a kérdésnek a második felével kezdeni a választ, és végignézni a versben megtalálható igéket. Hát az első természetesen ott van a címben, viszi át, átviszi. Egy állapotból a másikba menekít valami örök dolgot. Lemerült, imád, lángot lehel, felfeszül, öleli, becéz, katedrálist állít, rettenti a kesejüt, és a végén kiegészíti a költő, kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ez az átúszás kép metaforikus és allegorikus. A víz, a vízben való elmerülés, lemerült, az első sorban is megtaláljuk ezt az igét, az mindig a változásnak a képe, az elmúlásnak, de az újjászületésnek is, a vízből újra kibukkanó test megtisztul, megváltozik, más formában él tovább. Erre is utalnak a metaforikus, allegorikus képek. És ezek a képek, minthogyha egy kozmikus, nagy világot festenének, a szivárványra feszül fel ez a lírai én, sírva öleli a sziklacsipőket, imádja a tücsök hegedűt, káromkodásokból állít katedrálist dult hiteknek. Minden nagyobb a valóságosnál, mint hogyha ennek az érzésnek, a szerelemnek a fontosságát akarná felnagyítani minden metaforikus vagy allegorikus kép. A mentés, az életmentés a legfontosabb, amire az igék utalnak, és ebben a környezetben a vers lirai énje a mítoszok hőséhez hasonló. A szivárvány, a reménynek a jelképe, a tücsök hegedű a művésznek vagy költőnek a jelképe lehet, a lángderes ág pedig az ihlet, amivel a művész vagy a költő dolgozik. A következő pont az tulajdonképpen kötődik az előzőhöz, de igazából mind a négy kérdés vagy téma összefügg, és ezért is lehet őket felcserélni. Utaltunk már a víz motivumának a kezdő és záró képére. A kérdés úgy hangzik, hogy hogyan értelmezi újra a záró kép víz motivuma a kezdő képet. Az első két sor az valamilyen tragikus hangulatú, szomorú környezetbe helyezi ezt a lemerült igét, a vízben való elmerülést. Létem, ha végleg lemerült, kiimád tücsökhegedűt. Az elmúlásnak vagy a halálnak a képe ez. Az utolsó képben azonban ez a fogában tartott szerelem átkerül a túlsó partra, sikerül megmenteni, és az életmentés, a megújulás jelképévé válik a víz. Az utolsó pontban indokolni kell egy véleményt írásban, így szól a kérdés, miért kell a szerelmet a túlsó partra menekíteni, véleményét indokolja. Nem is könnyű kérdés ez, de igazából akkor lesz érvényes ez az írás, hogyha őszintén saját véleményeteket kifejtve írtok arról, hogy miért fontos ragaszkodni valamilyen ideálhoz, valamilyen nagyszerű, felemelő érzéshez, ugyanis itt a szerelem szimbolikus értelmet kap, és több lesz az egyszerű érzelemnél. Hangsúlyoztuk már előző műsorainkban is, hogy mennyire fontos a helyesírás, a nyelvhelyesség és a fogalmak helyes használata. Ezért érdemes olyan szóhasználattal élni, amelyben teljesen biztosak vagytok, tudjátok, hogy mit jelent. Vázlatot készíteni, és utána leírni ezt a rövid verselemzést. Azt tanácsolom, hogy a vers elolvasása és meghallgatása után írjátok is meg ezt a rövid elemzést. Jó munkát! Az érettségi tétel második pontjában el kell olvasni egy szöveget, majd meg kell oldani a hozzá kapcsolódó feladatokat, illetve kérdésekre kell válaszolni. Ez egy szövegértési feladat. Szintén hangsúlyozom, fontos akár kétszer is elolvasni a választott részletünket. Ez a részlet most az olvasási szokásokról szól, és a Műegyetem filozófia tanszékének weboldaláról származik. Tompa Eszter olvassa fel.
Valóban kevesebbet olvasnak? A téma kapcsán kialakult vitában, leegyszerűsítve, az egyik fél a pedagógusoktól, míg a másik fél a Web2-es okostelefonos Z-generációtól várja az elmozdulást. Előbbi esetben a kötelező olvasmányok listájának reformját, a pedagógusok digitális IKT, vagyis információs és kommunikációs technológiai eszközök ismereteinek fejlesztését és új motivációs gyakorlatok alkalmazását sürgetik. Az ezzel ellentétes oldal az olvasás és vele a könyv halálát vizionálja, és okként előszeretettel jelöli meg a gyerekkezekből soha ki nem eső okoskütyüket és képernyőket, amelyekkel az egyszerű nyomtatott könyv már nem tud versenyre kelni. A Z-generáció nemhogy nem olvas, de a digitális eszközök használatával épp annyit vagy többet is olvasnak, mint pár évvel ezelőtt. Épp csak más típusú szövegeket is más módon, mint a digitális technológia előtt. Ha megnézzük, egy átlagos kamasz mennyi időt tölt a közösségi oldalak, chat alkalmazások, fórumok és különféle weboldalak böngészésével, rögtön megértjük ezt a statisztikát. Böngészés versus mély olvasás. Itt a kulcs szó a böngészés. A digitális térben egyfajta ugráló, szkennelő olvasást végzünk. A beágyazott vizuális és interaktív elemek, linkek, videók, stb. Olyan hipertextuális szövegeket eredményeznek, melyek közt ide-oda szörfölgetve inkább információgyűjtögetést, mint úgynevezett mélyolvasást végzünk. Ez a dinamikus, nem lineáris olvasás adott esetben sokkal több kognitív erőbefektetést igényel, hiszen az egyes szövegek értelmezését, befogadását jelentősen megnehezíti az a komplex jelrendszer, amellyel kódolva vannak. Éppen ezért a képernyőhöz szokott olvasó inkább a rövidebb, könnyebben átlátható, összefoglalható szövegeket részesíti előnyben, és nehezebben érti meg a hosszabb, összefüggőbb narratívákat. A kulcs tehát nem az olvasás mennyiségi mérése, ami egyébként sem tűnik értelmes vállalkozásnak, hiszen milyen mértékegységet is rendelnénk hozzá, hanem az olvasott online szövegekhez kapcsolódó új olvasási stratégiák megértése.
A kérdésekre való válasz bármilyen sorrendben történhet. De nézzük most ezeket a kérdéseket abban a sorrendben, ahogy a vizsgatételben olvashatjuk őket. Az első pontban megfogalmazott feladat, idézem, mutassa be a téma kapcsán vitatkozó két oldal álláspontját. A szövegben hallhattátok, hogy ott vannak azok, akik előnyösnek tekintik a technikai változásokat és az új olvasási szokásokat, és ott van a másik oldal, aki a régi, hagyományos könyvolvasási szokásokhoz ragaszkodik. Ezeket az álláspontokat érdemes a szövegből származó példákkal is alátámasztani. A következő pont arra kérdez rá, hogy mi a szöveg következtetése. Az utolsó mondat ezt elég világosan elmondja nekünk. A kulcs nem az, hogy mennyit, hanem hogyan olvasnak a diákok, és mire használják az olvasásból megszerzett tudást. Tehát az új olvasási szokások és stratégiák megértése hasznosabb, mint annak a fürkészése, hogy mennyiségileg hány oldalt vagy hány kötetet tud elolvasni egy fiatal. A C pontban a szöveg stílusára kérdeznek rá a vizsgáztatók. Idézem a kérdést. Mi a szöveg kommunikációs funkciója? Indokolja válaszát. Ha az ember megnézi a szövegnek a forrását, azt, hogy ez egy egyetemnek a blog oldalán jelenik meg, a publicisztikai stílusréteg sajátosságait ismeri fel. Célra törő, példákkal alátámasztott fogalmazás, összevett nézőpontokat, illetve a retorika eszközeivel hatni szeretne az olvasójára. Az utolsó pontban pedig saját véleményt kérnek a vizsgáztatók, így hangzik a kérdés, fejtse ki a véleményét 10-15 mondatban az okoskütyük előnyeiről és hátrányairól. Azt hiszem, hogy ebben a különleges helyzetben, amelyben ma vagyunk, sokkal több tapasztalatot szereztünk mindenféle okoskütyű előnyéről és hátrányáról. Bátran lehet saját tapasztalatokról írni és példával élni. Érdemes betartani azt a 10-15 mondatnyi terjedelmi kérelmet. Ez egy rendkívül aktuális és érdekes szöveg a mai körülmények között. Érdemes elgondolkodni rajta, elolvasni legalább kétszer, és megírni azt a rövid fogalmazást, amellyel készülni lehet az érettségire. A harmadik tételben a következőket kérik tőletek, kedves diákok. Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben. A sorsát elfogadó, alakító ember értékrendje az Epikában címmel egy önáltal választott magyar szépirodalmi mű, például Kármán József, Fanni hagyományai, Jókai Mór, az aranyember, Móricz Zsigmond, Sárarany vagy más olvasott mű alapján. Értekezését egyetlen irodalmi alkotás alapján írja meg, figyelembe véve az alábbi feladatsorban javasolt értelmezési szempontokat, de kiegészítheti ezeket más szempontokkal is. Kedves diákok, most felolvasom a szempontokat, melyekért egyenként 5 pontot lehet kapni, összesen 4 ilyen szempont van, és előtte szeretném elmondani, hogy itt is nagyon fontos a nyelvhasználat, a helyes fogalomhasználat és a helyes írás. De a továbbiakban nem külön-külön Kármán József, Jókai Mór vagy Móricz Zsigmond regényéről szeretnék szólni néhány szót, hanem arról, hogy milyen fontos, hogy elgondolkodjunk egy elolvasott regényen, és megfogalmazzuk a saját elképzelésünket róla. És bármennyire hihetetlen, de egy érettségi tétel keretén belül is lehetséges saját nézőpontot megfogalmazni. Persze, követni kell azért a kérdéseket. És ezek a kérdések ebben az esetben, a mi érettségi tételünknél a következők. A választott epikus mű, műfaji sajátosságai. Ez az első pont. A második, a sorsát elfogadó vagy alakító ember értékrendje. A harmadik, a jellemábrázolás eljárásai, és a negyedik, a motivumok és jelentéseik a műben. Nem fogok külön-külön a regényekkel foglalkozni, néhány példát azért mondhatok a különböző pontokra. Itt is föl lehet cserélni ezeket a kérdéseket, és össze is függnek a kérdések tulajdonképpen. Regényről van szó, tehát egy hosszabb terjedelmű, valamilyen szerte ágazó cselekményt bemutató prózai írásról, amelynek általában több szereplője szokott lenni. És ebből kiemelkedik egy főszereplő, egy sorsát alakító vagy elfogadó ember. Erre kérdez rá a második pont. Ennek az embernek a megnyilvánulásai, a beszéde, a cselekedetei, azok, ahogy mások gondolkodnak róla, vagy ő gondolkodik saját magáról, különböző módon jelennek meg a regényben. Ezt érdemes követni. És ami a legérdekesebb számomra ebben a kérdésben, az a motivumok, és ezeknek a motivumoknak a jelentései a műben. A felsorolt három műben is vannak olyan érdekes visszatérő motivumok, és ez egy nagyon jó pillanat, hogy beszéljünk arról, hogy mi is a motivum egy irodalmi műben. Az egy olyan ismétlődő helyzet, hely, vagy akár tárgy, amelynek az ismétlésével megerősít bennünk valamilyen gondolatot, elképzelést az író. A Fanni hagyományaiban például ott van a kert és a hold, mint ennek a saját életnek a jelképei, a hold pedig, mint a nőiességnek a jelképe. Az aranyember esetében ott van a háborgó vizen hánykolódó hajó, mint az ember sorsa, vagy a biztonságos sziget, és persze a címben szereplő arany, aminek sokfajta jelentése lehet, jelentheti az anyagi gazdagságot, de az emberi jóságot is, és ennek a kettőnek a szembeállítására épül tulajdonképpen a regény. Akárcsak Móricz Zsigmond Sárarany című regényében a sár és arany, a föld és az érték megint kettős jelentésében ez az arany ott van benne. Azt szeretném javasolni nektek, hogy az érettségire készülve válasszátok ki azt a regényt a magyar irodalomból, természetesen a tananyagból, mert ezt kéri az érettségi, amelyet a legszívesebben olvastatok, és arra a regényre gondolva próbáljátok meg kidolgozni ezt az írásbeli feladatot is. Azt hiszem, hogy az lesz a jutalmatok, hogyha kedvel és érdeklődéssel tudjátok visszaolvasni. Sikeres felkészülést kívánok!